Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Ézsaiás könyve 5. fejezetében, a 18. verstől a 25-ig a következőképpen. Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit, akik azt mondják, siessen, cselekedjék hamar, hadd lássuk már, teljesedjék be mielőbb Izrael szentjének terve, hadd ismerjük meg. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy a keserű édes és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnös, de az igazak igazát elvitatják. Ezért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Virágok elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Ezért gerjed haragra népe ellen az Úr, kinyújtja kezét és megveri. Megrendülnek a hegyek, és annyi lesz a hulla, mint a szemét az utcán. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Az egyik első gondolat, ami eszembe jutott, egy felkiáltó jelre végződő kérdés. Hova tűnt 2700 év? Mert bizony elillant és a semmibe veszett. Hiszen ezek nem az Ézsaiás korabeli állapotok, nem Uzziá király idejében szólnak, hanem 100%-ban a napjaink közerkölcstelenségéről és közjogtalanságáról szólnak. Hát pontosan ezeket az eseteket olvashatjuk a mai lapokban, pontosan ezeket hallhatjuk a hírekben és láthatjuk a tévéhíradókban. Napról napra újabb és újabb eljárások, nyomozások, letartóztatások, bírósági perek indulnak. Legyen szó akár nemzetközi szintéről, mondjuk a Kadhafi és fia ellen kiadott parancsról, vagy éppen körözésről, vagy éppen a valuta alap elnök ellen indított perről. Legyen szó akár a hazai vizekről, letartóztatott nemzetbiztonsági vezetőről, vagy éppen roma gyilkosságok pereiről. Sokan bizonyára még további és konkrét személyeket is meg tudnának nevezni ilyen ügyekkel kapcsolatban. Bár ez őszintén szóval egy érdekes jelenség, mert bizonyára többféle verzió lenne belőle, többféle szereposztás készülne attól függően, hogy ki hogyan látja, mit gondol, hova tartozik. Ha nevesítenénk a korrupciót, erkölcstelenséget, gaztetteket és bűncselekményeket, akkor ki így azonosítaná a tetteseket, ki úgy az áldozatokat, mert tulajdonképpen ez is országunk kettős tudatához tartozik, ez a hasadás, a bűnnek a súlyos csapása rajtunk, hogy még ebben sem látunk tisztán. Nem csak akkoriban hasad szegényekre és gazdagokra a világ, nem csak a rabszolgatartó társadalomban volt több fokozatú az emberlét, mint rabszolgák és szabadok, nem csak a feudalizmusban hasadt nemesekre és jobbágyokra, zsellérekre a társadalom, nem csak a kapitalizmus idején voltak kizsákmányolók és kizsákmányoltak, és nem csak a szocializmus idején voltak kisebbségben élő hatalmasok és sokaságnyi tömegben lévő kiszolgáltatottak. A mai szép új rendszerváltós társadalmunk korképe is pontosan ugyanaz, mint minden kor korképe, Gazság, hazugság, korrupció, erkölcstelenség, bűnök garmadája. Nem Ézsaiás, hanem a napilapok szólnak most hozzánk, a híradókba tekinthetünk bele. És bizony sokszoros jaj kiált fel ebben az ige szakaszban, szó szerint négyszer olvastam fel, de tulajdonképpen rejtettem még két helyre is nyugodtan oda tehetnénk a jaj felkiáltás kezdetét, és visszhangként talán ott is halljuk a fülünkkel, dörög belőle a kemény és kérlelhetetlen ítélet, a szigor. És ez talán fel is veti sokakban a kérdés, mert újra és újra előkerülő témák ezek is, hogy hát vegyük ezt így valóban ennyire komolyan Isten igéjét, ezt a mai igencsak fenyegető szakasz, hát nem kellene ehhez valami mást is azért hozzátenni, amivel egy kicsit elvesszük az élét, egy kicsit tompítjuk ezt, mert hát itt csak sebeket okoz és baj lesz belőle. Nem kellene egy szóval úgy eljárnunk, mint egy történetben a pásztor feleségének? A magas hegyek között, ahol a vad környezetben legeltették a nyájukat a pásztorok, és általában a legeltetési időszakban csak a férfiak éltek fenn a hegyen, hát itt élt egy pásztor a családjával. Annyira szerette a feleségét, és annyira kötődtek egymáshoz, hogy egyszerűen nem akarta a legeltetés hónapjaira sem az asszonyt a faluban hagyni, inkább felköltözött a hegyi pásztor kaibába az egész család. És aztán azon a napon, amikor felköltöztek és megérkeztek, a kocsikról levette a pásztor a jól megélezett fejszét, letámasztotta a falhoz. Amikor meglátta ezt az asszony siránkozni, kezdett, hogy jaj, édes uram, hát minek ide ez a hatalmas fejsze, hát ez túlságosan éles és veszélyes, hát megsérthetik a kicsin gyermekek a lábukat. A férfi csak annyit mondott, hát azzal vágok majd fát a tűzre, hogy legyen miből főzni, vagy legyen mivel főzni, és legyen mivel melegedni, ha pedig jön a medve, akkor ezzel legyen elkergetni. Aztán a fejszem elé került egy hatalmas bozótvágó. Jaj, édes uram, hát minek ide ez a hatalmas bozótvágó? Hát túlságosan is veszélyes, ez megsértheti a kicsin gyermekek kezét. Rémüldözött az asszony. A pásztor azt mondta, hát ezzel vágom majd a bozótot, amikor beletéved az egyik bárány, és meg kell keresni, és ki kell szabadítani, és ezzel vágom le a farkast, hogyha megtámadja a bárányokat. Aztán pakolás közben a férfi az asztalra tett egy hatalmas tört is. Jaj, édes uram, minek ide ez a hatalmas tör? Túlságosan is veszélyes, és megsérteti a kicsin gyermekeink ujját. Rémüldözött ismét az asszony. Ezzel szelem majd a kenyeret és a szalonnát, és ezzel ölöm meg a rókát, ha el akar majd vinni a báránykák közül valamelyiket, mondta higgadtan a férfi. De az asszony nem talált nyugalmat, gyermekeiért való aggódás annyira elhatalmasodott a szívében, hogy amikor aztán a férje először terelte fel a legelőre a bárányokat, akkor ő titokban mindhárom szerszámnak elverte az élét, és eltette, elrejtette a kaiba padlására. Kell magyarázni, hogy hova vezetett mindez? Ugye mindenki kitalálhatja nagyjából, hogy így folytatódik a történet. Aztán amikor jött a medve, megtizedelte a nyájat, amikor jött a farkas, széttépte a legerősebb kosokat is, és amikor a róka osont be a nyáj közelébe, hiába jeleztek éjszaka a kutyák, nem volt mivel megölni a rókát a kétségbe esett pásztornak. Lehetne ezt a meseszerű történetet folytatni és részletezni is talán, de mindannyian értjük, hogy arról van szó, hogyha valaki az ige élét, Isten védelmet jelentő fegyverének az élét kicsorbítja, elveszi és elteszi, félreteszi, akkor az ember elveszíti azt a védelmet és biztonságot, amit ez az ige jelenthetne. Hát ezért is célszerűbb oda hallgatni az igére. Hát lehet, hogy igen veszélyes és éles, és megsértheti a gyermekek kezét a szerszám. Lehet, hogy kellemetlenül koppan a fejünkön, amikor éppen engedetlenek vagyunk. mégis elengedhetetlen fegyver Urunk kezében a ránk támadó vadállatokkal szemben. Ézsaiás proféciájának első jaja azoknak szól, akik sürgetik az Úr cselekvését, legalábbis a szavaikkal. Mikor történik meg már, mikor lesz már végre itt, mikor szolgáltat Isten igazságot. És azt hangoztatják, hogy vallásos szófordulattal legyenek, hogy hát az Isten a tanúm, hogy így van. Vagy éppen virági szavakkal így gördüljek meg. Tegnap Nagytúron is a falu napon az ottani iskola tanulói előadtak egy mesét, és ebben a férfi titkát feszegeti a feleség, a férj pedig azzal állít, hogy nem beszélhet, mert akkor mindenki megtudja. De hát honnan tudná meg? Hát tovább mondod a szomszédasszonynak, elpletykál a komának, és ezt az egész falu tudni fogja. Ő persze váltig állítja, hogy nem, és éppen az említett új görbülős szófordulattal igazolja magát. Mit várhatunk az olyan embertől, aki esküdözik? Most a jelenet természetesen azzal végződik, hogy a férj tulajdonképpen téves információt, megleckésztetés vagy tesztelésképpen ad az asszonynak, miként terjed aztán az egyre szélesebb körbe és egyre torzítottabban, és a végén már mindenki tudja, csak már nem sok köze van az eredetileg mondottakhoz. Nos hát ilyen az, amikor valaki az Urat sürgeti, és fennen hangoztatja, hogy bár csak cselekedne már. Mert meg kell vallanunk, hogy rólunk szól ez a jaj. Hát hányszor és hányszor gondoljuk azt, hogy Isten lassú. Hogy már réges-rég lépnie kellett volna, és már réges-rég oda kellett volna úgymond csapnia és igazságot szolgáltatnia. Pedig ha komolyan ezt akarjuk, akkor legelőször is a magunk feletti ítélet végrehajtását sürgetjük. A második jaj azoknak szól, akik notórius hazudozók, akik kiforgatják a valóságot. Valamit az ellenkezőjének mondani. Hát erről sok tapasztalatunk van. Az előző évek egyikében például a húsvét előtt elöntötte a piacot a szlovák olcsó sonka, amely önköltségi ár alatt jelent meg a piacon. Aztán nagy héten már arról szóltak a hírek, hogy egy másik cég még olcsóbban árulja a maga sonkáját, sőt az is aztán kiderült, hogy nem is sonka volt, hanem lapocka. Jogi lépés mégsem lehet tenni, mondták a médiában, mert a törvény nem szabályozza, hogy mennyi lehet a sonka zsírtartalma, vagy hogy milyen az íze. Hát valóban ilyen egyszerű a keserűből édes csinálni, a sötétből világosságot, a rosszból jót. Hát lehet, hogy a jog gyáva ahhoz, hogy a szavak egyértelmű jelentését számon kérje, mert ha emlékszünk egy ítéletben egyszer, azt szerint mondtak ítéletet, hogy az értelmező szótár mit mond, de azért nem ez a jellemző. De hát Istennél ilyen könnyen nem lehet kibújni. Aki a lapockát sonkának nevezi, és úgy árulja például, Isten nem lehet ezzel megtéveszteni, nem lehet kijátszani, vagy sarokba szorítani. És lehet, hogy mi is beállunk a mindenkori gazdagok közé, akik azt mondják jónak, ami éppen a jelenlegi érdekeiket szolgálja, és természetesen azt mondják rossznak, ami az érdekeik ellen van, leginkább a pénztárcájuk ellen, és így lázadnak mindenek előtt valójában Isten törvénye ellen. Mert ez van leginkább. Isten törvénye van leginkább az emberek érdeke ellen, hát legalábbis ha a pillanatnyi érdekeket, és végképp ha az anyagi érdekeket tekintjük, és nem pedig az örök érdekeket. Így lehetséges, hogy mindennapos dolog az, hogy egyesek a jót rossznak, a rosszat jónak nevezik. És ha valaki mégis felszólal a jó mellett, Isten igéje mellett, vagy értékrendje mellett, akkor azt a média bolondnak tünteti fel, és ha valaki erre hivatkozik, akkor csak kinevetik. De meg kell vallanunk, hogy rólunk szól ez a jaj is. Akik szeretjük hazugsággal elleplezni nem csak a tévedéseinket, hanem a bűneinket, és azzal takargatjuk a védkeinket, hogy a jót inkább rossznak mondjuk, miközben a rosszat, a bűnt pedig jónak, és úgy tüntetjük fel, mintha ez lenne a helyes. A harmadik jaj azoknak szól, akik túlértékelik magukat, és akik nagyobb tudással rendelkeznek másoknál. Ezzel A prófétai beszéd tulajdonképpen rámutat minden felsorolt bűnnek a gyökerére, a forrására, mégpedig az én imádatra. Hogy én vagyok a mértéke a dolgoknak. Én fogom tudni, hogy hogyan van ez, és hogyan kell lennie. El vagyok telve magammal. És ennek is az a lényeg, hogy miközben a törvény azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, addig valójában magamat teszem Istenné, és ezen kívül az énemen kívül nincsen más. A hajdani Izrael éppen úgy, mint napjainkban, a saját bölcsességére hagyatkozott. Azt mondta, úgy kell az életemet vezetni, ahogy én azt meghatározom, ahogy én azt kifundálom, mert én okosan majd megtervezem. És úgy gondolta Izrael is, hogy a maga politikai ügyessége az többet számít, mint Isten segítsége. Úgy gondolták, hogy Isten tanácsa és útmutatása nélkül is nagyon jól meg lehet majd menekülni az űrök elől, és nagyon jól lehet az életünket folytatni. Csak hát ez nem bölcsesség, mert annak a kezdete az Úr félelme volna. És meg kell vallanunk, hogy rólunk szól ez a jaj is, akik nemhogy másokhoz képest tartjuk magunkat okosnak és bölcseknek, de még Istent is leiskolázzuk akár, mert jobban tudjuk, hogy neki mit is kellene tennie. A negyedik jaj azoknak szól, akik szerint borban az igazság és a vigasz, akik a mámorba menekülnek, nem csak a saját életük nyomorúságai elől, de egyúttal, mert ez kikerülhetetlenül hozza magával ezt is, Isten szava elől is, az ő igazsága és valósága elől is. És meg kell vallanunk, hogy ez a jaj is rólunk szól, akik inkább merítkezünk bele a feledés italába, mint sem szembesüljünk Isten való világával. Az ötödik jaj pedig azoknak szól, akik korrúgtak, azaz szó szerint lefordítva romlottak, vagy mellé tehetjük így, hogy velejéig romlottak. Hát nem ma is azt tapasztaljuk lépten nyomon, hogy a bírák csak tehetetlen eszközök a gazdagok kezében, hogy csak az számít, hogy a pénz mit mond, és az szerint mennek naponta a döntések, hogy a pénz mit határoz. Ember nem csak szakmai érvekkel, hanem a józabb baraszti észre is. Hát meg kell vallanunk, hogy rólunk szól ez a jaj is, hiszen annyi módon megromlott és korruptá tett minket a bűn, és annyiszor mi is a mammont imádjuk Isten helyett, és azt szerint döntünk valamiben, hogy éppen mi az, ami a pénznek megfelelő. A hatodik jaj azoknak szól, akik Isten ítélete alatt állnak a korábban felsorolt bűnök következtében. Emelgettem a hajdani szlovák sonka ügyét, az utóbbi időben egy másik üzleti példa került elém, ahol a zöldséges külföldről érkezett dinnyét árult. Valaki megkérdezte, hogy honnan való is az felelő. Hát nem mindegy, hát az a lényeg, hogy jó íze van. Másnap kint volt a táblán, hogy magyar dinnye. És lehet, hogy jogilag nehéz ezek ellen a visszaérések ellen fellépni, és lehet, hogy csak valóban csak fordított bennünk a tehetetlen düh az ilyen visszaérések kapcsán, és csak bosszankodni tudunk, de tenni nem, hogy mikor történik már végre itt igazságszolgáltatás. De az a helyzet, hogy Isten is forrong ezeken, hogyha számunkra ez nem is látszik, és mi úgy hisszük talán, hogy ő ezt elnézi. A múlt heti témával szólva vakok lehetünk ezt észrevenni, de éppen ezért hirdeti meg az ítéletét az igazságtalanságok felett, és ezért kiállt fel így, hogy jaj a gonoszoknak. Mert Isten ítélete elpusztítja őket, ahogy a aratás után felgyújtják a tarlót. És nyilván a próféta is látta sokszor, hogy ez hogy zajlik, akkoriban az aratáskor szinte csak a kalászokat szedték le, és ott maradt a tarló, ezt meggyújtották, és aztán összeesik a szalma. Hát azt mondja, hogy így fognak összeesni majd a bűnösök is, amikor Isten ítélete eléri őket. Lehet, hogy nem most lesz, meg nem is biztos, hogy holnap, de kikerülhetetlenül eljön az az idő. Lehet, hogy most még csak a vetésnél tart, a növekedésnél, vagy éppen az aratásnál, de utána Isten ítélete is eljön. Vajon rólunk szól ez a jaj is? Mi állunk az ítélet alatt? Vagy van előre menekvés? Azzal fejezi be Ézsaiás, hogy még nincs vége a haragnak, és még ki van nyújtva az Úr karja. Még nem fejeződött be. De ez azt is jelenti, hogy még nem zárult le. Nem mondhatom én se, hogy mi a vége ennek a történetnek. Mert ez nagy mértékben függ attól is többek között, hogy mit teszünk a fejszével, a bozótvágóval, illetve a törrel. Hogy igyekszünk kicsorbítani Isten igéjét, és a kétélű karnak az élét el akarjuk venni, vagy föltenni szépen a padlás biztonságába, hogy meg ne sértsen senkit. Hát akkor bizony nekünk is szól ez a haragos jaj, és hatszorosan szól. Ha menekülni szeretnénk, akkor nem szabad elvenni a szerszámok élét, és nem szabad, végképp nem szabad elrejtenünk a jó pásztor elől, hiszen nem csak emberileg védnek meg a pásztorok a vadaktól, hanem most irányítjuk a tekintetünket Jézussal, aki a két élő karddal, az igével tud többek között megvédeni minket a gonosztól. Nem csak medvétől, farkastól, meg rókától, és végképp nem csak egyszerűen a földi életben tud megmenteni a haláltól, hanem mindenek előtt az örök pusztulástól véd meg, hogy helyette örök életünk legyen. Csorbított hát, vagy csorbítatlanul hallgatod és hirdeted Isten igéjét a két élő kardot használva. Ámen. Imádkozzunk. Bűneink felett jajt kiáltó Istenünk, megvalljuk előtted, hogy sokféle vétek terheli szívünket. Hamisan hivatkozunk rád, sürgetve igazságod napját, holott az csak ítéletet hozhat ránk. Ennyiszer elferdítettük az igazságot hazug módon. Magunkat bölcsnek és okosnak képzeljük, miközben ostobán cselekszünk és élünk. Jaj nekünk, mert nem akaratot cselekvésében, hanem a borivásban vagyunk hősök, és pillanatnyi érdekeinket az igazság fölé emeljük. Ne engedd, hogy csorbítgassuk és tompítgassuk igét két élő kardjának élét, hanem ments meg jó pásztorunk a ránk támadó gonosztól, kereszten kiontott véreddel és örök igéddel, törvényed ítéletével, és evangéliumot kegyelmével. Ámen.